Bálint ugye beszélt egy kicsit az IoT-ról, és beszélt arról, hogy maga az Azure az milyen környezetet tud ahhoz adni, hogy a különböző eszközökről érkező adatok felgyűljenek. De hát ugye az adatgyűjtésnek valamilyen célja van, és innentől kezdve csapunk is át egy kicsit a Big Data témakörbe, és egy kicsit ilyen érdekes, és én ezt mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy megnéztem egy csomó Big Data-s előadást mostanában, és szinte a 90%-a az úgy kezdődik, hogy XY vagyok, BI szakértő, 10-20 éve a szakmában. Úgyhogy én is bemutatkoznék, Érsek Attila vagyok, BI szakértő, 2 napja a szakmában. Úgyhogy egy biztos, én nem fogom nektek elmondani, hogy hogyan tudjátok a legjobban az adatokat kezelni, hogyan tudjátok ebből a legjobb insightokat, különböző tapasztalatokat, illetve előnyöket megszerezni, viszont meg tudom nektek mutatni egy kicsit talán fejlesztői szemmel is, hogy milyen lehetőségeket biztosít számotokra a Microsoft, milyen lehetőségeket adunk, és ezeket Azure-ban hogyan éritek el, hogyan tudjátok beleképzelni akár a saját megoldásotokba, a saját Big Data körképetekbe. És pont ezért egyébként egy nagyon röviden, mielőtt belecsapnék a nagy témába, egy bejelentéssel is kezdeném. Nem tudom, hogy hányan követik úgy az Azure-t a kezdetek óta, amikor be lett jelentve először az Azure SQL Database, akkor mindenki egyöntetűen sikított fel, hogy és a Data Warehouse. Tehát azt, hogy nem tudom, kik hiányolták az Azure-ból nagyon-nagyon sokáig az SQL Data Warehouse-t, azért egy páran előfordulnak. Na hát ugye nem olyan régóta elérhető most már az Azure-ban a SQL Data Warehouse, mint szolgáltatás, és hát ennek vannak azért szerintem olyan előnyei, ami miatt kicsit érdemes is róla beszélni. És ez pedig az, hogy maga, mivel ez egy felhős szolgáltatás, a felhő platformon futó szolgáltatás, ezért igaz rá az, amit minden egyes felhő szolgáltatástól elvárunk, hogy rugalmasan skálázható, és ráadásul extrém skálázható, tehát a nagyon-nagyon különleges igényeket is képes kiszolgálni. Miért fontos ez egyébként egy BI, egy adattárház szempontjából? Pont azért, mert ezeknek az adattárházaknak a beskálázása közel sem triviális. Tehát nagyon sokszor lehet azokba a problémákba belefutni, hogy bár az esetek 90%-ában elegendő lenne egy normális géppark kiszolgálni a különböző adattárház kéréseket, mégis vannak olyan időszakok, olyan adatbetöltések, vagy esetleg olyan riportolási időszakok, amikor amúgy átlagos gépparknak a többszörösére lenne szükség. És pont ez, amiben maga az Azure SQL Data Warehouse már egy nagy előnyt tud számunkra nyújtani, hogy csak ezen időszakokra is képes azokat a kapacitásokat biztosítani, amire szükségünk van. És ugye mindez, ahogy a felhő szolgáltatásoknál megszoktuk, egyrészt megkapta a teljes Azure portál menedzsment élményt, másrészt ugyanúgy érvényes rá a REST API-n keresztüli programozhatóság, állíthatóság, illetve használhatóak esetleg az IT körökben bevett PowerShell vagy egyéb parancsori eszközök. Ami külön érdekes még, hogy hogyan lett ez beárazva, és maga az egész árazásnál törekedtünk arra, hogy a lehető legtranszparensebb és mégis a legjobban kiszámítható árazás legyen, és ezáltal szinte úgymond piacvezető az Azure SQL Data Warehouse abban, hogy milyen áron lehet ahhoz hozzájutni, hogy mégis legyen egy adattárházunk, ami megfelelően skálázódik. És ennek az egyik legnagyobb eszköze az az, hogy ilyen adattárházakra nem minden esetben, persze ez nem mindig igaz, de vannak olyan felhasználási esetek, amikor úgymond nincsen szükség, hogy fusson. Nincs arra szükség, hogy elérhető legyen. Így az Azure-ban megjelent egy olyan feature, amit úgy hívunk, hogy pause, és ilyenkor maga az SQL adattárház átmegy egy ilyen minimális fogyasztásba, ahol csak az ott található adattárolásért kell úgymond fizetnünk, és nincsen mögötte az a szükséges számítási kapacitás, ami mondjuk a különböző lekérdezések, adattárház lekérdezések és műveletek végrehajtására szükséges. Miért jó ez? Mert ilyenkor tényleg minimumon tudjuk tartani a költségeket, és úgy tudunk ebből az állapotból visszajönni, hogy nem történik amúgy egy időigényes adatbetöltési, adatmozgatási művelet sor, tehát minden adat azért a helyén marad, pauzba lemenni és onnan visszajönni szinte percek kérdése, és már is rendelkezésre áll egy extrém lekérdezési kapacitás. Ezt egyébként, ahogy említettem, meg lehet tenni ugyanúgy akár ütemezetten, programozottan is, tehát képesek vagyunk egy API-n keresztül mondjuk a üzleti időszakokon kívül szépen az adattárházat leállítani, majd a következő munkanap kezdete előtt újra visszaindítani. Mi még, ami lényeges magával az SQL adattárházzal kapcsolatban? Hát ugye egyrészt, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy egy teljes SQL szerver élményt kapunk. Tehát ami azt jelenti, hogy nem kell új eszközöket igénybe venni, a már megszokott eszközökkel tovább is mehetünk tovább, és ugyanúgy igaz az SQL Data Warehouse mögött, hogy ugyanúgy elérhető az Azure-ban az SQL Database, tehát ugyanazokkal a már megszokott menedzsment eszközökkel és ugyanazokkal a felhasználói azonosságokkal fogunk tudni ebbe is belépni, autentikálni, mint amúgy, amit már megszoktunk kint az Azure esetén. Ami szintén nagyon-nagyon fontos, mert hát itt adatokat kezelünk, hogy igaz rá az Azure-ban megtalálható összes minőségi, tehát tanúsítási megfelelőség, legyen az az ISO vagy a HIPAA, vagy esetleg ugye az EU szempontjából nagyon-nagyon fontos adatkezelési irányelvek. És itt is meg az Európai Unió adatkezelési irányelveinek megfelelően tárolhatunk adatokat, ezek itt úgy vannak kezelve és úgy vannak elérve, ahogy ez megfelel. Mindemellett ugye igaz rá az Azure-nak azon tudásai, hogy milyen rendelkezésre állást és garanciát ad az adatokra, és itt is igaz az, hogy látható, hogy 4-9-es uptime SLA-t ad erre a Microsoft, ami azért egy nem kis rendelkezésre állás, ez szerintem egyébként helyileg is néha szinte lehetetlen biztosítani, és ami másik nagyon-nagyon fontos, hogy szintén érvényes rá az, amit az Azure SQL Database-nél megszoktunk, hogy képes georedundáns adattárolásra és onnan visszaállításra, tehát amennyiben akarjuk, ki tudjuk használni azt, hogy az egyes adatközpontok között, amik legalább ilyen 400 kilométerre vannak egymástól, és tároljuk az adatokat, és ezáltal tényleg már kiemelkedően nagy biztonságban tudjuk minden adatunkat. Beszéljünk egy kicsit az árazásról, mert ez először egyébként nekem sem volt egyértelmű, hogy hogyan lehet skálázni. És a Data Warehouse esetén úgynevezett Data Warehouse unitokat lehet beállítani, ezek után kell fizetnünk, és ezeket tudjuk skálázni. De mik ezek a Data Warehouse unitok? Hát ugye ez a teljesítmény egysége, ez pedig a Data Warehouse létrehozási, lekérdezési, transzformálási sebességének a teljesítményét fogalmazza meg, úgymond a query teljesítmény. Tehát nem pusztán vasról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy amikor szeretnénk plusz egy Data Warehouse unitot, akkor kapunk plusz egy compute unitot, amelyik ezeket a feladatokat ellátja, hanem explicit a sebességi karakterisztikák vannak megfogalmazva. Ezek a célok, ezek úgy vannak megfogalmazva, hogy 100 Data Warehouse unitonként van megadva, ugye ez majd ahogy alakul a szolgáltatás, lesz meg a végső sebessége, hogy hány millió sort, vagy hány ezer sort tud 100 Data Warehouse unit úgymond feldolgozni, processzálni. És erre már készítettünk is egy pár mérést, tehát 1 milliárd sor esetén 100 Data Warehouse unit az olyan közel 300 másodperc alatt végez, és akkor nagyjából ezen a táblázaton nyomon is követhető, hogy amennyiben mi ezt felskálázzuk, és azt mondjuk, hogy nekünk ez most gyorsan kell ez a válasz, akkor 1600 Data Warehouse unit esetén már 20 másodperc alatt megkaphatjuk az eredményt. Tehát azért látható, hogy ezek a skálázási opciók, ezek teljesen a lekérdezési sebesség, a hozzáférési sebesség szempontjából lett megfogalmazva, és ami nagyon fontos, hogy ez független attól, hogy mekkora a tárhely. Tehát amiatt, hogy ha 10-szer vagy 100-szor akkor adatmennyiséget tárolunk az adattárházunkban, az nem befolyásolja az árat olyan szempontból, hogy hány Data Warehouse unitra van szükségünk. Úgyhogy ez amennyit úgy nagyjából a Data Warehouse-ról, az Azure SQL Data Warehouse-ról el akartam mondani. Valószínűleg ezt itt közületek sokan sokkal jobban ismerik, mint én, és valószínűleg ti ezt használjátok a mindennapokban is, ami velem azért még annyira nem mondható el. Viszont én azt mondanám, hogy érdemes olyan szempontból kipróbálni, hogy a 100 DVU-s alapegységű adattárháznak a költsége Azure-ban szinte ellenyésző, tehát nagyon könnyen használatba lehet venni, és a megszokott eszközökkel, amit eddig is használtatok, be lehet tölteni az adatokat ugyanígy a Microsoft elérhetővé tette azt is, hogy eleve úgy jöjjön létre, hogy a már jól ismert kontozó minta példával feltöltve, és ezáltal szinte 5 perc alatt azonnal használatba lehet venni, el lehet kezdeni vele játszani, és meg lehet ismerni. Amiről inkább beszélnék a mai nap, az az Azure Data Lake. Ki az, aki hallott róla? Hát ez nem sok. Tényleg? Na hát az Azure Data Lake szolgáltatás az Azure-ban az a Cortana Analytics Suite-nak a része. A Cortana Analytics Suite az egy csomag, ahol különböző Azure szolgáltatások egyben jöttek bejelentve, és ennek a csomagnak a részei minden olyan egységek, amik ahhoz kellenek, hogy mi különböző big data eseteket lefedjünk. Ugye kezdve onnan, hogy valahonnan megérkeznek az adatok. Ezek lehetnek üzleti alkalmazások, lehetnek egyedi alkalmazások, eszközök, vagy lehetnek a bármilyen szenzorok, ugye amiről Bálint is beszélt, körbe a világon, hogy ezeket az adatokat fogadni kell, és ezeket az adatokat tárolni kell, majd amikor már megtörtént a tárolás után, ezen adatoknak úgymond a feldolgozása és processzálása a következő feladat. Ennek a része egyébként az Azure Data Lake, amely az adattárolással és az adatfeldolgozással foglalkozik, és erre ad választ, és amint látható, itt egy kicsit egybe is kereteztem azzal, hogy Azure HD Insight, ami egy Hadoop megvalósítás, ugyanis ez annak egy párja, annak egy újabb megvalósítása, és nagyon sok dolgot ugyanúgy elérünk mind a kettőben, ugyanazokra az eszközökkel tudjuk használni, és hasonló célokra. És ha már arról beszéltem, hogy Cortana Analytics Suite, ugye nem fog véget érni, és én ma beszélni is fogok még az utolsó előadásban azzal, hogyha már ezek az adatokat begyűjtöttük, ezeket valahogy transformáltuk, feldolgoztuk, tároljuk, akkor ezekkel valamit kezdeni is kell, mert nem az a célunk, hogy hurrá megvannak az adatok, bár ugye az adatkincs az egyre-egyre fontosabb, hanem ezeket vizualizálni is akarjuk. Tehát értéket akarunk vele teremteni, és az egyik ilyen vizualizációs eszköz a Power BI, de például kevesen tudják, hogy maga a Cortana, ugye, aki egy személyi asszisztens, ő is egy eszköz arra, hogy ezen adatokat felhasználjuk, és ezen adatok felhasználásával, úgymond felhasználói benyomásokat, felhasználói élményeket hozzunk létre. És hát ugye nem végső célunk egyébként, ha már egy machine learninget is közé teszünk, akkor az, hogy ne csak a felhasználókat lássuk el minél több és minél részletesebb, minél kontextusgazdagabb adatokkal, hanem ezen adatok alapján döntéseket hozzunk, és ha már ezeket a döntéseket meghoztuk, akkor vezéreljük a már működő rendszereinket, indítsunk el egy újabb leadet esetleg, vagy pedig valahogy máshogy ütemezzük a cégünknek a belső működését. Amit egy kicsit így megtanultam a big data gondolkodásmóddal kapcsolatban, az az, hogy eljutott oda a világ, hogy minden adatot értékesnek tekintünk. Tehát ma már szinte nem beszéltünk olyan adatról, amiről azt mondjuk, hogy rendben van, ez az adat előállt, de ezt nem akarjuk tárolni, nem akarunk vele kezdeni semmit, mert előfordulhatnak azok az esetek, hogy bár jelen pillanatban ez az adat, még egy adattípus vagy adatkör konkrétan még nem hordoz értéket, viszont valamikor a jövőben erről az adatokról kiderülhet, hogy ez igenis értékes. És miért fontos ez? Mert még én is emlékszem, amikor ugyan mi fejlesztőként hogyan kezdtünk hozzá különböző riportok, meg kimutatásoknak az elkészítéséhez. Úgyhogy megvoltak a forrásadatok, azokat transformáltuk egy sémába, minden olyan adat, ami nem kellett a mi riportjainkhoz, azokat eldobtuk, elfelejtettük, és ugye csak a sémának megfelelő adatokat tároltuk, ezeket kérdeztük le. Mi volt ezzel a probléma? Hát ezzel az volt a probléma, hogy amikor valamikor később kiderült, hogy hoppá, a riport igények nőttek, és most már erre is, erre is, erre az adatra is szükség volt, akkor indult újra az egész ciklus, akár időben visszafelé vissza kellett nyúlni, hogy begyűjteni azokat az adatokat, amit eredetileg feleslegesnek gondoltunk, bővíteni a sémát, és akkor erre a sémára megfogalmazni az új lekérdezéseket. Ehelyett ma már inkább az a gondolkodási mód dívik, hogy ugye minden adat értékes, azokat a natív formájukban, ahogy előállnak, úgy tároljuk le, és ezen adatokra a séma ráhúzás az a lekérdezés pillanatában történjen meg. és akkor, amikor lekérdezzük, akkor látjuk el ezeket az adatokat egy sémával, majd pedig ezekből jelenítjük meg a riportokat. Ugye ezáltal, hogy natív formában tároljuk az adatokat, és veszteség nélkül, ezáltal később, ha az időben meggondoljuk magunkat, akkor is rendelkezésre áll historikusan minden adat visszamenőleg. Erre ugye már a Hadoop-pal megjelent egy lehetőség, az amit úgy hívnak, hogy Hadoop FS, HDFS, a Hadoop-nak a file rendszere, és a Microsoft is ugye nem akartuk kitalálni a spanyol viaszt újra, úgyhogy a Hadoopot alapul véve született meg ez az implementáció is, mégpedig két részre bontva, az egyik a storage, a másik pedig a analitikai rész. A storage az egy web HDFS alapú megoldás, nem tudom, hogy ki az, aki tudja, hogy mi az a web HDFS, és HDFS. Tehát a Hadoop magyarázatában annyira nem akarok belemenni, a HDFS az egy file rendszer gyakorlatilag, amely kifejezetten arra lett kitalálva, hogy óriási méretű adatokat, tehát big data adatokat tároljunk benne. Ezen adatok akár több terabájtosak, vagy még ettől petabájtos méreteket is ölthetnek, és ezen adatokat ne csak tároljuk, hanem olyan formába tároljuk, ami támogatja a feldolgozási igényeket, tehát az, hogy nagy olvasási, nagy feldolgozási sebességet lehet ezeken az állományokon elérni. Milyen adatforrásokból jöhetnek? Hát rengeteg sok adatforrásból jöhet. Jöhet mondjuk egy social feed, mondjuk ha te egy Twitter hashtaget folyamatosan naplózunk és ezt írjuk kifelé, ugye ezt elképzelhetjük, hogy mekkora adatmennyiség állhat elő, jöhetnek az eszközökből, de tárolhatunk itt akár adatbázisoknak a napi mentését is, mert ugye ha tudjuk, ha van egy relációs adatbázisunk, az gyakran az aktuális állapotnak a pillanat felvétele, és historikusan nem állnak rendelkezésre az adatok, és minden további nélkül megtehetjük, hogy ide elhelyezzük ugye a napi mentéseket, és innentől kezdve historikusan ott vannak ezek az adatok. És ha már egyszer tároltuk a big data adatokat, akkor ugye azokat fel is kell dolgozni, és itt jön szerepbe a Hadoop YAN, ami ugye egy cluster manager megoldás, amivel Hadoop clustereket, feldolgozó nódokat lehet menedzselni, és az Azure Data Lake Analytics megoldása erre egy implementáció, hogy hogyan tudunk ilyen klasztereket menedzselni, hogyan tudunk ezeket a klasztereket létrehozni. Miért jó ez? Mert hogyha egy saját adatközpontba telepítünk egy Hadoop klasztert, akkor általában ugye egy nód az úgy néz ki, hogy megtalálható rajta a HDFS rész, megtalálható az API, illetve a különböző MapReduce vagy Hive feldolgozásához szükséges nódok, és amikor rájövünk, hogy akár a storage miatt, akár a feldolgozási igény miatt ezeket bővíteni kell, akkor ugye újabb vasaknak a beszerzése és telepítése történik. És ez akkor szokott nagy problémát okozni, hogyha a bővítést a storage miatt kell megtennünk, mert amúgy a lekérdezési feldolgozási sebességre már elegendő vassal rendelkezünk, viszont olyan nagy mennyiségű adatokkal dolgozunk, ahol maga a storage miatt kell a compute nódoknak a bővítése. És pont ezért lett úgy megalkotva az Azure Data Lake, hogy ez a kettő külön lett választva és külön skálázható. Tudjuk külön skálázni az Azure Data Lake Store-t, és csak kifejezetten abból a célból skálázni, hogy számunkra mekkora mennyiségű adat áll rendelkezésre, illetve külön tudjuk skálázni az Azure Data Lake Analytics-t, ami ugye egy managed cluster, hogy mekkora feldolgozási sebességre van szükségünk. Beszéljünk is kicsit részleteiben ezekről, hogy mi maga az Azure Data Lake Store. Hát ugye, ahogy említettem, ez egy skálázható és egy elosztott file rendszer, amit kifejezetten arra találtak ki, hogy a különböző nagyméretű állományokat párhuzamosan a lehető legnagyobb sebességgel lehessen feldolgozni. Bemenete ugye nagyon-nagyon sok helyről jöhet, ami inkább egy kicsit érdekes, hogy rendben van, ha már van egy ilyen HDFS file rendszerünk, akkor innen mivel tudjuk feldolgozni az adatokat. És hát amellett ugye, hogy az Azure Data Lake Analytics az ebből közvetlenül tud dolgozni, ugyanúgy használhatjuk az Azure HD Insight-ot, az R nyelvet, vagy pedig a Spark-ot, ugye, ami a Hadoop-nál mostanában a legújabb buzzword a Big Data körökben, arra, hogy az itt található adatokat feldolgozzuk, és ezekkel valamit kezdjünk. Az egyik alapja, a legnagyobb alapja ugye az Azure Data Lake Store-nak az, hogy hogyan lehet skálázni, és mekkora teljesítményt tudunk rajta elérni. És mivel Big Data-ról beszélünk, azért az itt tárolt adatok igenis értékesek, ezért a megbízhatósága sem nem egy olyan szempont, amiről el kéne felejkezni. És hát egyébként nagyon érdekes, én először meglepődtem, mert ugye az Azure-ról is, amikor publikus felhőről beszélünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy hát itt végtelen kapacitás és végtelen tárhely, de azért például a Azure Storage-nál is meg van mondva, hogy mekkora lehet maximálisan egy blob, mekkora egy storage account-nak a mérete, milyen kapacitásai vannak. Na most az Azure Data Lake Store ez nem igaz, tehát közel korlátlan. Én inkább azt mondanám, nem is közel, hanem valójában korlátlan méretű állományokat tudunk benne tárolni. Hogyan van ez megoldva? Hát ugye úgy van megoldva, hogy a HDFS implementáció az azt írja elő, hogy minden egyes állományt azokat blokkokra kell bontani. És ezek a blokkok vannak disztribútálva a háttérben számunkra transzparensen, úgymond datanódok között, ezek különböző compute instanszok. És hát ugye ezekből tetszőleges számút mögé tud tenni gyakorlatilag az Azure, mert óriási számítási kapacitás áll rendelkezésre. És amiatt, hogy ezek a blokkok szét vannak szórva különböző compute datanódokra, ezért minden egyes lekérdezés az nagyon jó párhuzamosítható az egyes nódok között. Tehát megtehetjük azt, hogy egy több petabájtos állományra megfogalmazott lekérdezés, processzálás, az egyszerre 100 vagy 1000 nódot, ahogy az Azure ezt feldarabolta a háttérben, fog egyszerre érinteni, és ezen párhuzamosság fogja garantálni a megfelelő számítási kapacitást. Pont ez adja ugye ezt a masszív átviteli sebességet is, mert hogy az olvasási műveletek, hogy említettem, ugye ezen a backend storage-on párhuzamosan fognak megtörténni a különböző blokkokon. Beszéljünk egy kicsit a rendelkezésre állásról is, és ha valaki ismerte az Azure SQL, meg úgy általában mindent, amit az Azure-ban tárolunk, az itt is három példányban van tárolva. Ez azt jelenti, hogy minden egyes adatról van még két plusz replika, és ami külön fontos, ugye, hogyha ebbe a Data Lake Store-ba írunk, és ide történik egy írási művelet, akkor ez csak akkor történik komitálásra, ha mind a három replika az okét mondta, hogy megtörtént az írás valójában. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert ezáltal egy adat soha nem veszhet el. És van még egy nagy tulajdonsága ennek, hogy ezek a replikák miután kiírták, ugye van egy read after write, tehát írás után azonnal már olvashatóak is ezek az adatok, elérhetővé teszik azt, hogy minden egyes replika olvasható. Tehát abban az esetben is, hogyha a mi adattárházunk mögötti adattárolást ugye a Data Lake Store adja, és nekünk ez üzletkritikus, hogy az itt található adatokat elérjük, feldolgozzuk, ezekből megjelenítsünk információkat, ezért egy rendszerhiba, egy infrastruktúra hiba esetén sem megengedhető az, hogy ezek az adatok ne legyenek olvashatóak. És pont ez itt igaz lesz, tehát abban az esetben, hogyha bármelyik replika legyen, az az elsődleges replika is meghibásodik, és addig, amíg visszaáll helyette egy másik példány, a többi replika az olvasható állapotban ott lesz, tehát az adatainkhoz hozzáférünk, ezekből a riportolást meg tudjuk csinálni, tovább fognak futni a feldolgozó folyamataink. Ez egy olyan előny egyébként, amit földi, tehát saját adatközponti környezetben szinte lehetetlen elérni. Minden lehetséges egyébként, csak pénzkérdése persze. A másik nagyon fontos ugye ezen adatok szempontjából pedig a biztonság, hogy az itt található adatokat hogyan tudjuk tárolni, és hogyan tudjuk rajta a biztonsági szabályokat megfogalmazni. Hát, hogyha már egyszer kint vagyunk a felhőben és Azure-ban, akkor mi sem természetesebb, mint hogy a különböző hozzáférési szinteket Azure Active Directory felhasználókon és csoportokon tudjuk megfogalmazni, és minden egyes állományra tudunk külön egy ACL szabályokat definiálni, ami azt jelenti, hogy egy adott csoportnak adhatunk rajta hozzáférést, illetve külön személyeknek is. Amit tudni kell, hogy a hozzáférési szintek azok a viszonylag egyszerű read-write, illetve az ownership típusú jogosultságban merülnek ki egyelőre. Ha valaki már használja az Apache vagy Apache Hadoop implementációját, akkor hogyan tudja ezt az ADL Store-ral összekapcsolni, mert ugye ilyen szempontból nálunk mindig is elsődleges tényező volt az, hogy legyünk nyitottak. Tehát ugye a Microsoftnak az egyik legfontosabb szempontja mostanában, hogy a nyitottság, és pont ezért az AWS Store-t akár már meglévő vagy létező Hadoop implementációba is ugyanúgy el lehet érni. Tehát ugye ez egy WebHDFS végpont, ami teljes egészében megfelel az Apache által megfogalmazott HDFS API-nak. Ezáltal használhatjuk akár Azure HD Insight-ból, akár tetszőleges Hadoop WebHDFS kliensből, megfogalmazhatjuk rajta a MapReduce feladatokat, a Hive Query-ket, vagy különböző tranzakciókat, és ugyanúgy használhatjuk egyébként különböző HDFS alapú alkalmazásokból, és ez teljesen mindegy, hogy ezeket a Microsoft készítette, vagy ezek bármilyen third party termékek. És hogyan néz ki, mert úgy gondolom, hogy ezt talán érdemes bemutatni, hogy hogyan tudunk egy ilyet létrehozni, úgyhogy egy kicsit most demózok rajta. Az Azure portál is bármint már erről beszélt, hogy ki az, aki szereti, és ki az, aki nem. Én ezt azt is hozzátenném, hogy ugye most decembertől már kilépett a portál a preview állapotból, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem szereti is, most már ez az elsődleges portál, és minden, szinte minden feladatot most már ezen a portálon kell megtenni. Egyébként lehetőség van mosolygós arcokkal feedbacket visszaküldeni a portál aktuális állapotáról, és én ezt javaslom is, hogyha valaki valamilyen issue-ba fut. De hogyan tudjuk létrehozni egy ilyen Azure Data Lake Storage-unkat? Azt mondjuk, hogy Data and Storage. Kicsit zoomolok, hogy jobban látható legyen. És Data Lake Store. Amire felhívnám a figyelmet, az ott az a szép preview felirat, ami azért az ikon alatt, illetve a nevében is látszik, hogy igen, jelenleg ez egy preview-ban lévő szolgáltatás. Ezáltal ugye elképzelhető, hogy a későbbiekben még változik, új tudásokkal bővül, vagy esetleg valamilyen meglévő tudás lesz benne szűkítve. És mint minden preview szolgáltatás esetén, ugye limitálva van, hogy mely adatközpontokban érhető el jelenleg. Az Azure Data Lake Store jelen egyelőre csak az East US 2-es adatközpontban elérhető, tehát ez sajnos még itt a nyugat-európai vagy észak-európai adatközpontban nem tudjuk telepíteni, viszont saját tapasztalatom szerint így is kiváló a sebesség, és kiváló sebességgel lehet elérni. Én ennek adok is egy nevet, MSU DX Data Lake Store 2, megmondom, hogy melyik előfizetésem, és beleteszem egy előforrás csoportba. És mint mondható, ugye itt bár megjelenik, és nem frissül be, hogy mely adatközpontok elérhetőek és melyek nem, egyelőre csak az East US 2-ben fogja hagyni létrehozni, legalábbis nekem. Ez volt a tapasztalatom. Amint elindul a Data Lake Store-nak a létrehozása, ez egyébként egy pár másodpercet vesz igénybe. Én azért már elkezdem mutatni, előre létrehoztam egyet, hogy hogyan is néz ki ez, egy ilyen létrehozott Data Lake Store. Hát egyrészt kapunk egy viszonylag jó dashboardot, ahol láthatjuk, hogy mekkora tárhelyet utilizálunk rajta egy-egy adott időpillanatban. Hát én teljes 34 megabájtot kihasználtam most ebből a storage-ból. Ugye nem hiszem, hogy értékesebb lesz attól a demo, hogy esetleg petabájtokat mozgatok benne, és megvárjuk az estét. Ami sokkal érdekesebb ugye, hogy nyomon követhető mind a kéréseknek a száma, mind pedig a kéréseknek a sebessége. Amit még mellé, ugye közben létrejött a frissen létrehozott store, amit még érdekes lehet számotokra a Data Lake Store használatával kapcsolatban, hogy mivel ez egy file rendszer, ezért ezt valahogy el kell tudni érni. És meg kell tudni nézni, hogy rendben van, milyen fájlok vannak, és már portál élmény szintjén megjelenik ugye egy ilyen tallózó, ahol tudjuk azt mondani, hogy rendben van, és szeretnék egy új foldert, legyen az, hogy My Data, megjelenik egy folder, és ide már tölthetem is fel az állományokat, és nekem itt lesz OneDrive Work, a demo kedvéért fel is töltöm azonnal. Power BI-ból egy Excel kimutatást feltöltök. És mit tudok ezeken az állományokon esetleg szabályozni? Hát egyrészt kapok egy beletekintést. Ugye az Excel esetén ez nem elérhető, viszont hogyha itt például CSV állományok vannak, ezt mindjárt megmutatom, akkor az adott CSV-ben, mint tabulát formátum, már bele is tudok tekinteni, le tudom tölteni, illetve itt a portálon keresztül tudok arról rendelkezni, hogy ez milyen típusú állomány. Mutatok egy CSV-t is, akkor az úgy látványosabb. Igen. Már is megmutatom. Tehát ugye ez egy rendes fájlrendszer struktúra. Így van, itt van például van egy samples mappám, ugye abban lesz egy data folder, abban én begyűjtöttem egy mentőkről úgymond információkat, hogy egy adott mentőautó az mikor indult el, mennyi időt ment, mekkora távolságot. És látható, hogy mivel ez egy CSV formátum, ezért ebbe azonnal bele is tudod tekinteni. És ezeknek a támogatott formátumok egyre inkább bővülni fognak. Meg tudunk egy adott állományról ugye különböző tulajdonságokat. Egyrészt azonnal hozzáférhető a portálon az Azure Data Lake Store, illetve hogyha valaki HDFS kompatibilis eszközzel jön, akkor egy webhdfs végpont cím. Tehát ez az az URL, amivel tudunk hivatkozni ezekre a fájlokra, különböző programokban. És amit még érdekes megmutatni, hogy hogyan történik ugye a jogosultságnak a kezelése. Itt ehhez nem volt Active Directory hozzárendelésem. Igen, nincs Active Directory hozzárendelésem. Már itt a portálon tudunk amúgy rendelkezni a jogosultság hozzárendelésekről, hogyha az adott előfizetéshez hozzá van rendelve egy Azure Active Directory. Ugye hogyan történhet az Azure Data Lake Store-ba az adatbetöltés és adatkiolvasás? Tehát milyen eszközökkel tudunk ide adatokat betölteni és innen kiolvasni, azon kívül, amit én itt mutogattam, hogy rendben van, van egy portál élmény, de hát ki az, aki terabájtokat fog böngészőn keresztül feltölteni. Hát ugye az ADL Store-ba a tipikus források, azok lehetnek az Azure SQL adatbázis, az Azure SQL Data Warehouse, vagy Azure T-ből, de ugyanúgy lehetnek az adatforrások a saját adatközpontunkban, a saját vállalati szervereinken tárolt adatbázisok is, illetve a túloldalról, hogy milyen típusú adatokról beszélhetünk még, érkezhetnek a Data Store-ba szerverlogok, vagy esetleg Azure Storage bloboknak a tartalma, de akár egy egyedi programból is születhetnek meg ide információk. Hogyan tudjuk betölteni? Hát jelenleg két fő eszköz van a programozott adatbetöltésre. Az egyik az Azure Data Factory néven futó szolgáltatás. Én ezt azt mondanám, hogy ilyen saját benyomás is lehet, hogy ezért megköveznek, de ez az SSIS nagyfiúknak. Ez egy nagyon-nagyon produktív és nagyon erős eszköz arra, hogy különböző adatbetöltés és adattranszformációs jobokat fogalmazzunk meg. Illetve, hogyha valaki esetleg a nyílt forráskódú világból jött, akkor az Apache Scoop megoldását is ugyanúgy használhatja azzal, hogy ide adatokat töltsön be. Ami még nagyon-nagyon fontos az ADL Store-ral kapcsolatban, hogy beépített szolgáltatásai vannak a belső azúros erőforrásoknak a elérésére. Így például az Azure Storage blobokból, tehát onnan bemásolni, azokat feldolgozni, azokat beépített csatlakozókkal meg tudja tenni. Hogyha SQL Server logokat szeretnénk, SQL, vagy bármilyen szerver logokat szeretnénk ide elmenteni, legyen az például akár egy böngésző, tehát az, hogy a felhasználói böngészésnek a statisztikája, megnyitott URL-eknek, meglátogatott URL-eknek a statisztikája, vagy az adott szervereken történő bármilyen naplónak a megtekintése, akkor szintén egy újabb buzzword, az Apache Flume, ha jól tudom, így kell kiejteni, ide adatokat tölthetünk be, de ha valaki egy olyan világból érkezik, ahol a fejlesztés sem áll távol, akkor elérhető egy .NET, egy JavaScript SDK, és ezeknek a segítségével tetszőleges programból, minimális programozással tudunk adatbetöltéseket végezni. Hogyan tudunk adatokat kiolvasni, és milyen célokba? Hát ugye szintén a már megismert két tökéletes eszköze, az Azure Data Factory-val és az Apache Scoop-val szinte tetszőleges célba vihetünk ki innen adatokat. Ezek lehetnek SQL adatbázisok, adattárházak, vagy elhelyezhetjük a különböző tartalmakat Azure táblákban, vagy saját adatbázisban. És ami még inkább érdekesebb, hogy itt is lehetőségünk van az adatkinyerésre is, ugye egyedi fejlesztéssel hozzáállni. És ha már fejlesztés, akkor beszéljünk arról, hogy ugye milyen nyelvi és eszköz támogatás van. Hát ha valaki jávás világból jött, akkor a WebHDFS-en keresztül mindent megtehet, és semmi különbsége nem lesz, mint ha egy saját Hadoop klasztert üzemeltetne. A C++ fejlesztőknek a libwebhdfs library, tehát osztálykönyvtár használatával tehetik ezt meg, az .NET-eseknek van egy nugetten elérhető SDK, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy említettem, van egy Node.js JavaScript alakú cross-platform SDK, tehát akár a Linux vagy Macintosh fejlesztők is ugyanúgy programozhatnak erre. Hogyan néz ki maga a Visual Studio tooling? Mert szerintem azért itt elég sokan Visual Studio-t azt már használnak, és ez még érdemes a bemutatásra. És a Visual Studio az egyetlen eszköz a világon, ami nem zoomolható. Úgyhogy ezt azért muszáj vagyok úgy megmutatni, hogy néha rázoomolok. Ugye a Server Explorer-ben én hozzákötöttem a Azure előfizetésemet a Visual Studio-hoz, és azon belül én már kapok egy nagyon jó összegzést arról, hogy nekem milyen Azure-os szolgáltatásaim vannak, és ezeket hogyan lehet elérni. És ahogy látható, elérhető az Azure Data Lake Analytics szolgáltatás is, ahol a Storage Account a háttérben az külön ki van emelve. Ha én erre rákattintok, akkor már megnyitva, bejön nekem egy Storage Account Browser, ahol lehetőségem van egyrészt a folder és a file struktúrákat megtekinteni, meg tudom nézni az adott állományoknak a tulajdonságait. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt is kérhetek az adott állományból preview-t, tehát bele tudok nézni a fejlécébe az első 100 vagy 1000 sorba, meg tudom nézni, hogy az adott állománynak hogyan néz ki a struktúrája. Tehát ugye ezért fontos ez a preview, mert ha én ezekkel az itt tárolt adatokkal valamit kezdeni akarok, akkor meg kell ismernem a struktúrájukat. És ezzel a preview-val bele tudunk nézni. Illetve lehetőségünk van közvetlenül a teljes állományt akár le is tölteni. Ha már vannak adataink és ezeket tároljuk, akkor szerintem érdemes egy kicsit tovább is ugrani, hogy rendben van, dolgozzuk fel ezeket. Mi azért tároltuk és azért tettük egy ilyen fájrendszerbe, mert ezekkel valamit kezdeni akarunk. És hát erre az Azure Data Lake Analytics szerintem most egy nagyon-nagyon jó eszköz, főleg annak, aki esetleg újként lép be a feldolgozásba. Tehát egy kicsit visszatekintve, az Azure Storage-ban tárolt adatoknak a feldolgozására két opciónk van tipikusan. Az egyik az, hogy van valamilyen Hadoop klaszterünk, ez Azure-ban a HD Insight nevet viseli, vagy pedig az Azure Data Lake Analytics szolgáltatást használjuk. Mi a kettő között a különbség? Hát a kettő között az a különbség, hogy még egy Managed Hadoop klaszter esetén nekünk kellett a klaszter méretéről és annak a konfigurációjáról rendelkezni, bár megtettük, hogy ezt dinamikusan skálázzuk, de mégis úgymond compute nódokkal dolgoztunk. Az Azure Data Lake Analytics esetén ez a szint, ez teljesen el van fedve előlünk, és abszolút tudunk magára a feldolgozási folyamatra, a jobbra, tehát a feldolgozó jobokra koncentrálni, és az ezekben elérhető maximális párhuzamosságra. Hogyan néz ki, és milyen eszközök, amiket ehhez a Microsoft ad, az át kell tekinteni, hogy hogyan lett megalkotva a Data Lake Analytics. Az egyik legfontosabb szempont volt a Data Lake Analytics megalkotásakor, hogy bármilyen adaton a natív formájában ezt tudjon dolgozni. Mit értünk ez alatt? Az, hogy beépítetten kapunk már egy csomó extraktort, amit CSV-ből, Excel-ből, TAPS szeparált fájlokból, vagy bármilyen más adatformátumból, akár XML-ből képes kinyerni az adatokat, de ugyanígy, ha mi akarunk, akár tetszőleges csatolókat is. Ó, kezd merülni az akkumulátorom. Akár tetszőleges csatolókat is hozzá tudunk fejleszteni. Ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy a Data Lake Analytics megalkotásakor és a hozzákapcsolódó USQL nyelvről, amiről még lesz szó, ott kiemelt szempont volt a produktivitás. És egyébként szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy nagyon sok ilyen big data eszköznél hallottam azt, hogy hát mi nagyon produktívak vagyunk, már az első nap meg tudod írni a Hello World mintát. És a Data Lake Analytics-nál nem csak arra törekedtünk, hogy ilyen day van, első napos produktivitás legyen, hogy rendben van az első nap végére, mindenki eljut a Hello World-ig, hanem a századik napon is még ugyanúgy produktívnak érez magad, és a századik napon is még mindig azt érez, hogy igenis kiszolgál téged a nyelv és a környezet, és el tudod érni azt, amit szeretnél. Pont ezért egy ilyen nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan lehet előkészíteni magukat a feladatokat. Tehát nagyon egyszerűen lehet megírni, elkészíteni, hozzáírni a csatlakozókat, megírni a transformációkat, majd a megfelelő outputba elirányítani, legyen az egy állomány szintén a Data Lake Store-ban, vagy legyen az egy cél adattárház, ahova szeretnénk az így transformált adatokat betölteni. Ezeket nagyon-nagyon gyorsan lehessen megtenni, és ne arra kelljen koncentrálni, hogy rendben van, én megírtam a feldolgozást, és hogyan fogom a klaszteremet beméretezni, azt jól méreteztem-e, hogy lesz az gyors, hogy fogok párhuzamosítani, ezekkel semmivel nem kell törődni, kifejezetten csak magára az adattranszformációra és az értékteremtésre kell koncentrálni. Ha már a párhuzamosságról beszéltem, és ugye felhőszolgáltatás, akkor igen, határtalan skálázás, ami azt jelenti, hogy itt is az Azure Data Lake Analytics mögött, bár egyelőre, amíg previewban van, vannak határok, hogy mennyit lehet kihasználni, de maga az architektúra lehetővé teszi akár a végtelen feldolgozási párhuzamosítást is. Mi van mögötte? Hát az Apache-nak a YAN, úgymond manage, cluster manager megoldása, ami ez alapján lett felépítve, de ennek egy egyedi implementációja, ami azt tudja, hogy dinamikusan skálázódik a háttérben. A dinamikusan skálázódás az azt jelenti, hogy meg tudjuk fogalmazni a maximum párhuzamosságot, amit mi szeretnénk elérni, és ezt később mutatni is fogom, hogy hol lesz hasznos, de az, hogy az itt ehhez szükséges nódokat felhúzzuk, felkonfiguráljuk, ezeket elérhetővé tegyük, és ott a mindenféle adathozzáférésről mi rendelkezzünk, helyett ezt megteszi a háttérben a rendszer, és az egész számlázásnak az alapja is ezek a query-k. Tehát amiért fizetni fogunk, azok a valóban a jobok és azoknak a futása, és ez ott is jelentkezik egyébként, hogy maga az SQL Data Lake Analytics account az ingyen van. Tehát az, amíg ott áll és nem futtatunk benne egy jobot, az nem kerül egy fillérbe sem. Akkor fizetünk érte, hogyha ezen valamilyen feldolgozási műveletet hajtunk végre. És ezeket pedig egy USQL nyelven lehet megtenni, ezt meg is mutatom. De ahogy említettem, hogyan néz ki maga, és ezen a dián inkább ez az alsó rész az érdekes, hogy jelenleg hogyan néz ki az SQL Data Lake Analytics-nek a számlázása. Hát egyrészt van az időmennyiség, ami a mi jobunknak a futásához szükséges volt, és ezt megszorozzuk a párhuzamos nódoknak a számával, hogy összesen hány nód hajtotta végre, és minden egyes nódra meg van fogalmazva egy ár. És van még mellette egy plusz egy konstans érték, ezt a konstans értéket csak akkor kell kifizetnünk, egyébként azt hiszem kevesebb, mint 1 euró, ha az adott job sikeresen lefutott, vagy pedig felhasználói kivétel dobott. Hogyha úgymond szintaxis hiba volt benne, akkor az nem került egy fillérünkbe sem, tehát olyankor nem kellett esetleg a compute nódokat kifizetnünk. Pont ezért egyébként majd látható, hogy egy kicsit lehet, hogy misztikusnak hangzik, hogy meddig futott a query-nk, mekkora volt a párhuzamosság, és hogy stb., hogy ez kicsit misztikusnak hangzik, de nem, mert hogy ehhez egy zseniális támogatás van a Visual Studio-ban, hogy hogyan tudjuk ezt befolyásolni, hogyan tudjuk debuggolni, hogyan tudjuk egyáltalán megnézni, hogy mi az a párhuzamosság, amit el kell érnünk, és pont ez egyébként azért is fontos, mert az egyik, amit én is megtanultam, hogy vannak olyan feladatok, amit egy nód például végrehajt 10 perc alatz. És ez a feladat, ez jól párhuzamosítható, tehát hogyha ráteszünk 10 nódot, akkor ez a feladat 1 perc alatt fog véget érni. De vannak más típusú feladatok is, amik nem párhuzamosíthatóak ennyire, és olyankor azt mondjuk, hogyha egy nód 10 perc alatt hajtja végre, viszont nem párhuzamosítható, hiába teszünk rá 3-at, akkor is minden egyes nódnak ez még további 8 percet fog igénybe venni, akkor ilyenkor már 3x8 percig fizetnénk ki a query időt, nem volt akkora plusz befektetett költségnek az előnye, mint amennyit időben spóroltunk. 2 percet spóroltunk összesen, viszont 3-szor akkora párhuzamosságért fizettünk. És ez az, ami nem mindegy, hogy hogyan tudjuk ezeket nagyon-nagyon jól belőni. Ahhoz, hogy ezt be tudjuk lőni, és hogy ezt kiszolgálja az eszköz, ehhez a Microsoft megalkotta a USQL nyelvet, ami maga az egész nyelv arra lett kitalálva, hogy akkor ez egy hiperskálázható és jól bővíthető nyelv legyen. Ugye a mögöttes implementációját azt a .NET nyelvnek a legújdonságai adták, a Roslyn Compiler, a új .NET framework és annak a bővíthetőségei. És úgy lett megalkotva a nyelv, hogy ugye azok, akik tipikusan Microsoft közelben adattárházakkal, adatfeldolgozásokkal foglalkoznak, azok két nyelvet már ismernek, az SQL-t és a C#-ot. És akkor ez a két nyelv lett ötvözve, azaz deklaratívan tudjuk SQL nyelven megfogalmazni az adat lekérdezéseket, az adat transformációkat, és imperatívan utasítás sok sorozatába tudjuk ezeket szervezni, valamint C#-ban tudjuk megírni azokat a különböző egyedi transformációkat, amikre nekünk szükségünk lehet. Hogyan néz ki, és akkor egy kicsit demóznék, utána rátérnék a részletekre. Hogyan néz ki egy tipikus USQL utasítás készlet? Én megnyitom itt ezt a ambulance és query-t, így van. Ez egy minta USQL job, ami mit csinál? Hát azt csinálja, hogy betölt egy adatforrást, majd pedig ezt egy transformáció után két különböző kimenetbe szintén visszatárolja. Ugye a bemenete, az egy, ez a drivers.txt, és ez két különböző kimenetbe fogja kigyűjteni. Kérem vissza. Bálint, hozol nekem egy töltőt? Köszönöm. Jó. Hogyan néz ki? Ez úgy néz ki, hogy első lépésként mindig van egy extract, egy betöltés. Ez a betöltés, ez látható, hogy egy speciális utasítással, az extract utasítással van megfogalmazva, ahol megmondjuk, hogy milyen séma szerint, honnan és milyen extractorral. Ennek az extractorok, ezek van egy csomó beépített, itt ez például egy text típusú extractor, de van belőle CSV-s, és tabszeparált, ez ugye nem fog zoomolni nekem, de így meg tudom mutatni. Tehát most jelenleg 3 beépített extractor érhető el, a CSV, a text, meg a tabszeparált állományok. A text esetén elég jó szabályokat lehet megfogalmazni arra, hogy hogyan lehet ezt betölteni. Amikor betöltöttük ebbe a drivers táblába, akkor ezeket következő lépésben transformáljuk. Ugye első lépésben én végeztem rajta egy szűrést, hogy engem most nem érdekelnek azok a vezetők, akiknek a neve A betűvel kezdődik. És itt már fel is hívnám a figyelmet erre a .startsfeed-ára. Ez már nem egy SQL-es utasítás, ez egy C# utasítás a háttérben, és akár tetszőleges ilyen C# utasításokkal kibővíthetjük a kódot, és mindenféle további transformációt tudunk így megfogalmazni, ami eddig SQL-ben bonyolult volt. És ennek a kódnak a disztribúcióját azt megoldja a háttérben maga a rendszer. Majd pedig hajtsunk végre egy transformációt, ahol azt mondjuk, hogy rendben van, országonként és városonként gyűjtsük ki az, hogy ott hány mentő vezető van, illetve itt végeztem egy másik típusú transformációt, ami meg a irányítószám szerint végzi el ezt ugyanazt, mert ugye egy városnak akár több irányítószáma is lehet, mind a kettő felhasználható különböző mondjuk térképes geoadatoknak a megjelenítésére. Harmadik lépés pedig ugye arról szól, hogy rendben van, valamilyen kimeneti megformázás szerint ezt akkor írjuk ki a háttérbe. Hogyan alakul ennek a párhuzamossága és az adatfeltöltés? És ehhez kapunk a Visual Studio-ban egy nagyon jó dizájnert. Jelenj meg, légy szíves. Jó. Ahol ezen a dizájneren egyrészt megtekinthetjük akár utasítások szerint a párhuzamosságot, vagy pedig lehetőségünk van a rószetek szerint. Mik ezek a rószetek? Ezek a rószetek szerint ugye az, hogy az adatok, az adatfolyamok hogyan fognak a háttérben alakulni. És Ez egy egyszerű példa, de nagyon jól látszik, hogy képes lekövetni azt, hogy nálunk hogyan fognak az adatoknak az áramlásai itt a háttérben alakulni. Itt ezek alapján már a bottleneck-ek eleve feltételezhetőek, főleg akkor, hogyha itt egy egyszerű egyirányú utat látunk, akkor az ott ugye egy nehezen párhuzamosítható lépés. Ami nagyon jó magával a USQL-lel kapcsolatban, hogy ennek lehetőség van akár lokális futtatására, de én most inkább befuttatom a felhőbe, és rázoomolok erre a képernyőre, hogy befuttatva a felhőbe, ugye megmondom, hogy szeretném ezt a USQL jobot futtatni, ahol megmondom, hogy mi az én analitikai accountom, ami ezt végre fogja hajtani. Másrészt itt tudok arról rendelkezni, hogy mekkora párhuzamosságot várok el. És hát alapból itt azt mondja, hogy rendben van, itt maximálisan 20-at érhetek el az én előfizetésembe, és ebből én most 5-öt szeretnék. Ja, bocsánat, és amit még mutatni akartam, hogy lehetőségünk van, ha több párhuzamosan futó jobunk van, akkor prioritásról is rendelkezni, hogy a egymás mellett párhuzamosan futó jobok milyen prioritással legyenek ellátva. Én azt mondom, hogy submit, hajtsuk végre ezt a jobot. Mi fog itt történni? Hát ugye ez a job ez most lefordul, és ennek a lefordított változata az kikerül a felhőbe, és itt végrehajtásra fog történni, ahol én azt mondtam, hogy én ezt szeretném 5 párhuzamos nódon végrehajtani. Amíg visszaáll a gépem, akkor azt majd elmondom. Ami a háttérben fog történni, az fog történni, hogy az Azure lefoglalja számunkra az 5 feldolgozó nódot. Ugye a feldolgozás idejére ezért az 5 nódért fogunk fizetni, akkor is egyébként, ha ezek nincsenek használatban. A job futásának végeredményeként magában a Visual Studio-ba megkapjuk a végrehajtási menetet, azaz lehetőségünk van visszatekinteni, hogy ez hogyan hajtódott végre, és megtekinthetjük akár az utilizációt is. Erre egyébként maga a Visual Studio is ad nekünk utána egy riportot, hogy az 5 beállított node az adott feladathoz túl utilizálta az Azure-t, mert 3 nem végzett tevékenységet, ezáltal tetszőlegesen visszaskálázhatnánk 2-ig, és megmondja, hogy ez a 2 az, amire alapból szükségünk van. A másik lehetőség a Visual Studio-val, hogy képesek vagyunk felderíteni azokat a bottleneck-eket, amik miatt mondjuk egy-egy job nagyon-nagyon sokáig fut. És ezen bottleneck-ek felderítésében akkor segítek. Hogyan néz ki a bottleneck-eknek a felderítése? Ugye maga az Azure-ban az Analytics jobnak a feldolgozása, az úgy történik, hogy az adatokat úgymond vertexekre bontja az Azure, amik úgymond egyben feldolgozható egységek. És minél több ilyen vertexre tudjuk felbontani az adatforrásunkat, annál több párhuzamos feladatot tudunk végrehajtani. És ezeknek a vertexeknek a száma és ezeknek az alakulása nyomon követhető, és meg fogja mondani nekünk a Visual Studio, hogy egy-egy nód hány vertexen dolgozott, illetve hogy ezeket hogyan tudjuk tovább párhuzamosítani. A feldolgozási idő az 2 dologból adódik. Egyrészt adódhat magának a transformációnak a számítási igényéből. Ilyenkor az történik, hogy egy-egy nódon, amelyik a feldolgozásért felel, ott látható, hogy nagyon magas az utilizáció, és a betöltött adatoknak a feldolgozása lesz nagyon magas. A feldolgozási időnek egy másik tényezője pedig az adatoknak a betöltési ideje. Mert abban az esetben, hogyha olyan műveleteket végzünk, ahol nehezen feldarabolható az adatfolyam, mik lehetnek ezek? Tipikusan aggregációk. Hogyha például felkauntoljuk, hogy hány sor van összesen, akkor a count az viszonylag jól szétbontható, ugye apróbb egységekre, de végezhetünk olyan aggregációkat, ahol például maximumot keresünk valamiben, amiket már nem biztos, hogy jól tudunk párhuzamosítani, ezáltal egy-egy nód alacsony utilizációval, de egy óriási adatmennyiségen kell, hogy végig dolgozzon. És ezek teljesen nyomon követhetők magában a Visual Studio-ban, és lehetőségünk van átfogalmazni magát a transformációs jobunkat arra, hogy ez a lehető legnagyobb sebességgel érjen véget. Így zárásként, ugye, hogy hogyan is néz ki akkor ez az Azure Data Lake story, ez egyrészt ez egy teljes big data üzenet azok számára, akik szeretnék az adatokat tárolni, ezeket feldolgozni, tovább transformálni, és nagyjából ott ér véget a történet, amikor előálltak azok a típusú adatok, amik már a további feldolgozásra, megjelenítésre alkalmasak és megjelenítésre képesek. Ami én kiemelnék, mint főbb üzenet, az egyrészt az, hogy mivel mindegyik úgymond, mind az Azure Data Lake Store, mind az Azure Data Lake Analytics, az felhasználási alapon fizetett, ezért nagyon egyszerű őket használatba venni. Tehát nem kell itt óriási pénzeket már beleölni azonnal, hogy mi most akkor kezdjünk el Big Data-val játszani, hanem le lehet ülni a fejlesztés szempontjából, akár kisméretű adatokkal, kis feldolgozó jobokkal dolgozni. És ez nem fog nekünk kerülni pár centbe, pár dollárba esetleg a hónap végére, és úgy tudjuk kipróbálni, úgy tudjuk beépíteni a saját megoldásainkba, hogy ez nem igényelt kezdeti óriási beruházás, nem kellett egy komplett szerverparkot megvenni, nem kellett ezt feltelepíteni, és nagyon jól fogjuk tudni üzemeltetni a végén.